Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igét, amint szól hozzánk mai újszövetségi igeszakaszunkból, a Márk írása szerinti evangélium 15. fejezetének 33-tól a 39. versig terjedő szakaszából. Ezt a hosszabb részt helyet foglalva hallgassa meg a gyülekezet, ám nyitott szívvel és engedni kész lélekkel, hogy elvégezhesse bennünk mindazt, amit ma ajándékba ad általa Isten nekünk. A Márk evangélium a 15. részének 33. versétől így szól hozzánk Isten igéje. Amikor 12 óra lett, sötétség támadt az egész földön 3 óráig. 3 órakor Jézus hangosan felkiáltott, Eloi, Eloi, lamma sabachthani, ami azt jelenti, én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, amikor ezt hallották, így szóltak, íme Illést hívja. Valaki elfutott, és ecettel megtöltve egy szivacsot, nátszára tűzte azt, inni adott neki, és így szólt, lássuk csak, eljön-e Illés, hogy levegye őt. Jézus pedig hangosan felkiáltva kilehelte a lelkét. Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. Amikor pedig a százados, aki ott állt vele szemben, látta, hogy így lehelte ki a lelkét, ezt mondta, bizony, ez az ember Isten fia volt. Az örökkévaló Isten tegye áldottá és gyümölcsözővé a szívünkben az ő igéjét. Jöjjetek, álljunk fel a színe előtt, és szólítsuk meg imádságban. Hatalmas Urunk, mennyei édesatyánk, örökkévaló, szent és élő Isten, előtted hódolunk meg ezen a nagy pénteken, téged áldva és magasztalva, kimondhatatlan szeretetedért. Hiszen látszólag gyásznap ez, és mégis a mi megmentésünk dicsőséges napja. Hálát adunk, Urunk, hogy ettől az évtől ebben az országban is ünnepnapként élhetjük meg ezt a napot. Hálát adunk, Urunk, hogy sokakat felindítottál arra, hogy lehessen elcsendesedni ezen a mai napon, hogy ehhez döntések születtek, és mi magunk is, akik most itt vagyunk a házadban, meghozhattuk azt a döntést, hogy szeretnénk veled kezdeni és veled tölteni ezt az áldott és különleges napot. Köszönjük, hogy összegyűjtöttél minket, kicsinyeket és nagyokat, felnőtteket, fiatalokat és időseket. Urunk, egy vágyunk van, hogy szólj hozzánk, hogy jelensd ki önmagadat, hogy az ismert történet, hogy a sokszor hallott részletek egyszer csak a szívünk mélyéig jussanak el, és elvégezhesse bennünk mindazt a te igéd, amiért ma adod, és amire ma itt és most szükségünk van rá egyen-egyenként. Urunk, szeretnénk úgy hazamenni, mint akik tőled hallottak üzenetet, mint akik veled találkoztak, mind a hirdetett ige által, mind a látható ige által, hiszen mind-mind rólad beszél, téged dicsőít, és a keresztre mutat, az Úr Jézus Krisztus keresztjére, amely örökkévaló jel, a te megváltó szeretetednek bizonysága, ami életünk megmentésének forrása, ami élő reménységünk, a jövőre, az örök életre nézve. Így, Urunk, ezen a különös, szomorú és mégis örömteli napon háladással vagyunk itt a házadban, és nagyon kérünk, te magad beszélj velünk. Amen. Most foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg gyülekezetünk énekarának szolgálatát, a Csomasztót Kálmán kórus szolgálatát. Dóczi István testvérünk vezeti most is a kórust. Thank you. Szépen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván ebben az ünnepi órában. Írva található János apostol evangéliumában, a János evangéliuma 10. részének 17. és 18. versében. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg Isten igéjét, a János evangéliuma 10. részének 17. és 18. verséből, ahonnan így szól hozzánk. Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy azután újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Ki ölte meg az Úr Jézust, kedves testvéreim? Ki ölte meg őt? Azt gondolom, hogy köztünk a legkisebbek is tudnának erre már választ adni. Felsorolva vezetőket, felelősöket, politikusokat, vallási elöljárókat, tömeget, a zsidóságot. Ki ölte meg Jézust? Talán szokatlan a kérdés, hiszen annyira egyértelmű, vagy annak tűnik a válasz. De tudjátok, ő mit állít? Úgy, ahogy hallottuk most a János evangéliumában feljegyzett szavaiban. Senki. Senki nem ölte meg Jézust. Szeretném átadni nektek ennek üzenetét, mert mélyen megrendítette az én szívemet is, és hiszem, hogy minnyájunkat szeretne ezzel maga felé fordítani. Mert azt olvastuk itt a 18. versben, szó szerint tehát senki sem veheti el tőlem az életemet. Senki sem veheti el. Senki sem ölte meg az Isten fiát. Tudjátok miért? mert nincs hatalma rá senkinek. Nincs hatalma rá senkinek. Az egyik bibliafordítás így adja vissza ezt a mai alapigét. Az életemet senki sem veheti el tőlem. De ezt hogy értsük? Mit gondolunk felőle? Mit gondoltok, testvérek? Olyan érdekes, hogy az Ézsaiás könyve 53. fejezete, amelyen gyönyörűen profétál a messiás haláláról, ott például föltesz egy ilyen kérdést, hogy megállapítja, hogy mi azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. És látja lelki szemeivel a proféta, ahogy majd a messiás, az Isten küldöttje szenvedni fog. És így fogalmaz, mi azt gondoltuk, hogy az Isten csapása sújtotta és kínoszta. Tudjátok, hogy sok mindent rosszul gondolunk a nagypéntekről? Tudjátok, hogy sok mindent nem jól gondolunk az Úr Jézus Krisztusról? De segít az ige, hogy jól gondoljuk ezentúl. Például ma azt gondoljuk, hogy az Úr Jézus kell siratni. Az úrasztalán mi reformátusok is ilyenkor a sötét színű, vagy a fekete úrasztalai terítőt szoktuk kitenni. Ha bementek más templomokba, akkor ott még jobban látjátok, hogy minden a gyászra utal. A díszítés, a dekoráció, az úrasztala. Mi azt gondoljuk, hogy az Úr Jézust kell siratni ezen a napon. Pedig nem. Nem, testvérek. Önmagunkat. Téged és engem. Minket kell siratni ezen a napon. Az Úr Jézust nem kell. Figyeljétek meg, hogy a százados hogy reagál, és itt értettem meg én is, amikor utána olvashattam, hogy ez a százados milyen különös módon éli meg a nagypénteket. Ez a százados rengeteg kivégzést látott már, de ilyet még nem. Ilyet még soha. Annyira megrendül, hogy a bensejéből, a szívéből kifakad egy kiáltás, a legmélyebb hitvallás, ami létezik. Bizony ez az ember az Isten fia volt. Olyat mond ki ez a marcona katona, ez a pogány római, amit még a tanítványok is alig mertek kimondani, és sokáig nem is mondták ki. Aztán később bizonyossággá lett számukra is. Te az Isten fia vagy. Mégis ez a katona kimondja, mi történt vele. Való rádöbbent arra, testvérek, hogy ki ölte meg Jézust. A 39. versben, a hosszabb szakaszban, tehát a mai újszövetségi igerészünkben, így olvastuk a 39. verset, hogy látta ez a katonatiszt, hogy Jézus így lehelte ki a lelkét. Márk evangélista hangsúlyozza, hogy ott valamit meglátott ez az ember, hogy így lehelte ki. Megvalom, én is sokáig azt gondoltam, hogy a katonát alapvetően azok rendítették meg, amiről tudunk. Például, hogy napfogyatkozás volt déltől délután 3-ig. Sőt, több földrengés rengette meg akkor Jeruzsálemet. Aztán arra is gondolhatnánk, hogy Jézus elképesztő szavai rendítették meg ennek a századosnak a szívét. Gondoljatok bele, ebben az iszonyatos szenvedésben, amire majd még utalnék röviden, de ti is tudjátok, abban, ahogy ott vergődik, agonizál, haldoklik az Úr Jézus a kereszten, ott közben mit imádkozik? Hát az egyik legdöbbenetesebb mondat, amit ez a katona is hallott, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És mégsem ez rendíti meg ezt a katonát. Mert ez a mondat, bár valóban szívet rengető, ez nem mesél másról, nem beszél másról, mint arról, hogy ez a valaki, ez a názáreti Jézus, ez egy nagyon jó ember. Hát ha így tud imádkozni a kivégzőjért, az elítélőjért, a megcsúfolóért, akkor ez egy nagyon jó ember. De testvérek, az Úr Jézus nem az. Az Úr Jézus az nem egy nagyon jó ember. Valami mást kell meglátnunk benne és általa. És ez a százados meglátta. Meglátta, és így jegyzi föl Márk evangélista, hogy amikor így látta meghalni Jézust ez a katona, akkor kiállt fel. bizony Isten fia volt. Mi ez az így? Érdekes, hogy az eredeti szöveg utal rá, hatalmasat kiáltva leheli ki a lelkét, de a Biblia magyarázók hozzáteszik, hogy ez szinte olyan megfogalmazás, mintha Jézus kiparancsolta volna a lelkét a testéből. Jézus megszólal hangosan, itt a vég, és a lelke elhagyja a testét. Szinte parancsol, úgy, ahogy előre megmondta a mai alapigényben, testvérek, én teszem le az életemet. Senki sem veszi el tőlem. Nem tudom, kezditek-e érezni, hogy kivel van itt dolgunk? Akit nem lehet megölni. Aki maga dönt, hogy most, az eredetiben a pszichét szerepel, most az én pszichém elhagyja a testet. Ő tette le az életét, kirendelte a pszichéjét a testből, tudatosan, teljhatalommal, úgy, ahogy előre bejelentette. Az is érdekes, hogy itt a János Evangélium 10. részében, a 18. vers, az tulajdonképpen múlt időben van, illetve egy olyan ige alak van itt a görögben, ami utal arra, hogy már beállt, már megtörtént valami. Senki sem vette el tőlem az életemet. Így is lehetne fordítani. Mi úgy olvastuk itt most, hogy senki sem veheti el az életemet. Mert tulajdonképpen arra utal itt ez a szöveg, hogy Jézus már ekkor előre tudta, hogy senki sem fogja elvenni. És ott a kereszten is, ott van ebben a kiáltásban. Nem vettétek el az életemet? Én adtam oda. Én adtam oda, értetek? Mi adtatok? Helyettetek. Az Isten fia dönt. És azért megrendítő ez, és engem is azért rendített meg, mert még jobban érzem azóta, hogy ezt csak valami egészen mérhetetlen mély szeretet képes megcsinálni. Aki ott a kereszten is úr, akit senki nem tud megölni, aki maga dönti el, hogy mikor hal meg, ez a Jézus megy végig azon az iszonyaton, amit félre ne értsétek, ugyanúgy érzett, mint ti éreztétek volna, ha ott lettetek volna. A fájdalmat, a szenvedést pontosan ugyanúgy érezte, mint a másik ember. Mint érzett te vagy érezném én. És mégis vállalja, egészen tudatosan vállalja mindezt miattad és érted. És itt most hadd idézzem a Heidelbergi KT-t, hiszen tudjátok, hogy az úrnapi tanításait elő szoktuk venni vasárnaponként, most az elmúlt vasárnapra eső szakasz éppen ez, a 37. kérdés. Mit értesz az alatt, hogy Jézus szenvedett? Azt, hogy ő földi életének egész ideje alatt, különösen pedig annak végén, Istennek az egész emberi nemzetség bűne ellen való haragját testében, lelkében elhordozta, és pedig a végre, hogy e szenvedésével, mint egyetlen egy engesztelő áldozattal, ami testünket és lelkünket az örök kárhozattól megszabadítsa, és számunkra Isten kegyelmét és a megigazulást és az örök életet megszerezze. Egész földi élete ideje alatt, különösen annak végén. Ezért szenvedett. Testvérek, ebből a történetből és igéből az látszik, hogy Pilátus, a látszólag teljhatalmú helytartó, Kajafás, a szintén nagy hatalommal bíró főpap, vagy éppen Annás, a másik, vagy Heródes, a negyedes fejedelem, vagy a zsidó tömeg, és a római katonák csak jelenthetnek az Úr Jézusnak, ahogy katonai szavakkal szoktuk ezt mondani. Meg nem ölhette őt senki. És itt csak kitérek egy dologra. Nem igaz az a középkori vád, amivel illették annak idején Izraelt. a zsidóságot. Nem igaz az a középkori vád, hogy ők Isten gyilkos nemzet. Ennyit az antiszemitizmusról. Jézus maga tette le az életét. És most kicsit így mondom viccesen, de komolyan, feje tetejére állhatott bárki, az egész római birodalom is. Akkor sem halt volna meg, ha nem akarja. És ezért hirdetjük, testvérek, hogy ezt értsétek. Értsétek, hogy ezt mind miattatok, és miattam, én miattam, és te miattad vállalta személyesen. Ennyiben múlt volna egy csattintás, egy gondolat, és nem hal meg, és leszáll a keresztről. Tudjátok, hogy még provokálták is. Na, ha az Isten fia, szállj le a keresztről. Nem szállt le, mert akkor nem lenne a bűneinkre bocsánat. Nem szállt le, mert akkor mindnyájan egyenest a kározatba mennénk. Nem szállt le. Tisztán szeretetből. Igen, a százados Jézus isteni teljhatalmával találkozott ebben a kiáltásban, ahogy Jézus hangos szóval kilehelte a lelkét. És ez, amikor meglátja valaki Isten teljes hatalmát, ez lehet a hitre jutásnak a döntő pillanata. Nem tudjuk, mi lett később ezzel a katonával, de lehet, hogy ott van az üdvösségben. Igen, mert van, amikor egy-egy ilyen pillanat, amikor találkozol Jézus hatalmával, ez rendít meg, akkor engedj, azt engedj neki. Akkor engedd, hogy a szíved megrendüljön. Hogy ez a hatalmasság, akinek mindenki csak jelenthet, aki előtt angyalok százezre és milliói hódolnak meg, aki hatalmas szavával fenntartja a mindenséget, az univerzum alkotója, ez a hatalmasság a te pásztorod, a te urad és barátod, a Jézus, az Úr Jézus Krisztus. Amikor találkozol a hatalmasságával, lehet, hogy az segít téged meghódolásra, mint ezt a katonatisztet. Ezért vannak tudósok, akik csodálva például a csillagokat hitre jutnak, vagy belenézve a svejten belüli életbe, vagy az atomok világába hitre jutnak, mert annyira egyértelműen az alkotó bölcsességéről, hatalmáról beszél mindez. Úgy, ahogy egyébként Pál apostol ír erről, hadd idézzem őt a római levele első fejezetéből, a 19. verstől olvassuk. Ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük, tudnék a tudósok előtt például, a természetet kutató ember előtt. Mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és istenségét, meglátja alkotásain az értelem, a világ teremtésétől fogva. Meglátja, ha akarja. De vannak, akik így rendülnek meg, rácsodálkozva Isten hatalmára és szeretetére, és adják oda az életüket. Uram, meghódolok előtted. Bizony, Isten fia vagy. Tiéd vagyok, tiéd szeretnék maradni örökre. Van, akit egy baleset rendít meg, valakit szenvedés, van, akit más. De ez az egyik útja, hogy Isten közeledik felénk, és az legegyértelműbb, amikor már szól, amikor a szavát használja, hiszen a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Jézus Krisztus tehát nem tudta megölni senki, és ma sem tudja az ő ügyét, ez a bátorító üzenet is benne van ebben a mai történetben, ma sem tudja megölni az ő ügyét. Még mi, az egyház sem, akármennyire csetlünk, botlunk, akármennyire megbotránkoztatunk időnként, és nem hirdetjük az ő fenségét, hirdetjük magunkat, bölcselkedést, mindenféle egyéb gyakorlati tettet vagy programot. Jézus nem tudta és nem tudja megölni senki, ő diadalmasan megy előre és gyűjti magának az ő népét. Csak egy példa, döbbenetes, és ne értsétek félre, hogy ilyen személyeset hozok. Szolgálhattam valahol a héten nyugdíjasok között, és ott a vezető elmondta, hogy szokta hallgatni a Vörösmarty rádióban hallható beszélgetéseket az úrról, és általában akkor megy, ha jól emlékszem, az unokájáért talán az iskolába, tehát egy kis iskolás lehet az unoka is. Amikor beszállt most legutóbb a gyermek, akkor hangzott éppen még ez a rádiós beszélgetés, és ki akarta kapcsolni a rádiót. És erre az unoka rászólt, nagypapa, ne! Pedig megvallom, hát tudom, hogy mi, amikor ott beszélgetünk, akkor őszintén nem nagyon tudunk gondolni a gyerekekre, mert azt már nagyon nehéz lenne még úgy is fogalmazni, hogy a gyerekekhez közelebb kerüljön a szó. De testvérek, az Úr Úr marad. És az új nemzedékek, a gyerekek, az óvodások, az iskolások, ott van közöttük az Úr munkája. Jézus nem lehet megölni, ilyen értelemben sem. Ezért adjunk hálát és dicsőítsük Istent. Ott akkor nagy pénteken mégis meghalt Jézus. Miért? Mert tudatosan letette az életét, érted? Színtiszta szeretetből. Iszonyat, amit át kellett élnie. Most olvastam elő egy cikket, föl is tettem az Albaref honlapra. Orvosok, ahogy elemzik, hogyan is történt a kereszthalál annak idején. Csak két rövid részlet. Ugye itt a csukló alá verték be azokat a hatalmas szögeket, és azon függött a test. És itt ezek a csontok kificamodtak a rájuk nehezedő súlytól. És így kificamodva, szétzilálódva, iszonyú fájdalmat okoztak a keresztre feszítettnek. A másik, amit nem tudtunk, hogy tudatosan a rómaiak úgy feszítették keresztre az áldozataikat, hogy a térdük egy kicsit megrodgyant állapotban legyen. Ezzel ugyanis megnövelték a fájdalmaikat, mert a keresztre feszített az légszomjal küzd, a szép lassan megfullad. A lógó helyzetében nem tudja kifújni a levegőt, és belefullad ebbe az iszonyatba. De így, hogy a lábával egy picit tudott magán emelni, így sokkal tovább tartott a haláltusája. Ugye micsoda ördögi ötlet. Minél hosszabban hadd szenvedjen. Ez csak két adalék ahhoz, hogy a mi Urunk, amikor ott volt a kereszten, iszonyú szenvedéseket élt át. 3 órán keresztül sebláz, ideggyulladás és fuldoklás. És úgy vállalta, érted és helyette, testvérem, hogy senkinek és semminek nem volt hatalma fölötte. Bármikor leszállhatott volna a keresztről, de nem tette. Mi sokszor a legkisebb zicsert kihasználjuk arra, hogy könnyebbünk legyen, könnyebb legyen, hogy ne fájjon, hogy kényelmesebb legyen, hogy puhább legyen. Mi bármit kihasználunk a magunk védelmére és megsegítésére. Jézus nem tette. És amikor délután 3-kor kilehelte a lelkét, az sem a maga könnyítésére volt. Még erről is hadd szóljak, testvérek, mert figyeljétek meg, hogy milyen csodálatos isteni terv valósult meg nagypénteken végig. Ugye azt mondhatnánk, hogy na akkor 3 óra után már túl sok volt, és azért döntött úgy, hogy kileheli a lelkét. Nem. Hanem ez is azért történt, testvér, akkor, hogy higgy, hogy bíz benne, és engedelmeskedj neki, velem együtt. Mert testvérek, megiratott, tudta pontosan az Úr Jézus, hogy a 2 Mózes 12:46-ban az van megírva, a páska bárány csontját nem szabad eltörni. Ez volt a páska ünnep rendje, amely a megváltó bárányról, a megmentő vérről szól maga a páska ünnep. De azt a kicsi bárányt úgy kellett elfogyasztani és elkészíteni, hogy nem volt szabad eltörni a lábát. És ha Jézus még egy pár percig fönnmarad a kereszten, akkor jött volna valaki és eltörte volna a lábát. Mert végül is aztán így oldották meg, kegyetlen módon a rómaiak, hogy egy nagy vasrúddal, ami direkt erre készítettek, oda mentek és a hatalmas ütéssel eltörték a lábszáraikat. És onnantól kezdve nem tudott fölemelkedni, onnantól kezdve 30 percen belül mindenki meghalt. De Jézus tudta, ott is tudta, testvérek, hogy mi van megírva a páska bárányról, mi van megírva a messiásról, hogy az ő lábát nem szabad eltörni. Ez az Isten rendje. Ezért ekkor hal meg. Értitek? Minden úgy történt, ahogy Isten eltervezte. Jézus végig tudatában volt az eseményeknek. És közben mire gondolt? Az Úrra, akit szeret és enged neki, és rád, akit meg akart menteni. Ezért történt minden így, ahogy. Mert ő a te messiásod, ő a te megváltód. Erre volt gondja az időzítéssel is, amiről itt olvasunk. És végül a következtetések, testvérek. Mi következik akkor ebből? Ez az abszolút önkéntes, szeretetből fakadó önmegtagadás, ez jellemző a mi Urunkra. Ez méltó ő hozzá. Csupa nagybetűvel ő hozzá. És ezért csupa nagybetűvel ünnepeljük a nagypénteket. De vajon az övéihez más volna méltó? Miért lenne más a méltó az övéihez? Hogy olvassuk, Lukács 6-ban olvassuk, amit Jézus így mondott, a tanítvány nem feljebb való a mesterénél, aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. A teljes önmegtagadás és önátadás a te dolgod, testvér, meg az én dolgom. Kiválasztja a mi örökségünket, olvassuk egy mai áhítatos könyv igéjeképpen, a 47. Zsoltárt. Elfogadjuk, kimondjuk őszintén szívből. Uram, választ ki, mi az enyém. És mutasd meg, mi nem az enyém. Elfogadom. Önmegtagadva, és önmagamat önként neked átadva. Tovább kérdezve, ki ölte meg a te óemberedet, testvér? Senki. Senki. És nem is fogja a te régi természetedet megölni senki. Annak halálba adásáról csak te meg én dönthetünk. Mi dönthetünk személyesen. Ez a mi döntésünk. Halálba adom-e az én régi természetemet? Vállalom-e az önkéntes szeretetből fakadó önmegtagadást és szeretést? Hiszen, ha folytatjuk Jézus szavait ott a Lukács 6-ban, így folytatja, amikor a tanítvány és a mesterről tanít, és arról, hogy a tanítvány felkészül, ezt olvassuk. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a saját szemedben pedig nem veszed észre a gerendát? Ez a felkészülés útja a mi mesterünk szerint. És aki nem ezt gyakorolja, az nem készül. Az rossz tanítvány, vagy még nem is tanítvány. Miért nézed a szálkát a te atyád fia szemében? És miért nem beszélsz először a magad gerendájáról? Aki nem gyakorolja ezt, aki nem követi a mestert, az megbetegedett tanítvány. És hány példa van erre a családi életünkben, a baráti körünkben, a munkahelyen, közéletben, ahol önmegtagadás, szeretetből fakadó és őszinte bűnvallás olyan messze van tőlünk, mint talán annak idején Makó tábornok Jeruzsálemtől volt. Megbetegedett tanítványi élet, ez jellemző nagyon sokszor ránk. Pedig egyértelmű, Jézus arra tanít, hogy a saját bűneimről beszéljek egészen őszintén. És arra tanít, hogy azt a másikat hordozzam Isten előtt, ott, ahol tart, úgy, ahogy tart. És befejezésül olyan érdekes, hogy felidézhetem az ószövetségi történetet, amit éppen szintén a mai ige szakaszban olvashatunk, Sámuel első könyve 30. részét. Röviden a történet az, hogy Dávid egy csatába indul, és amikor elindul az embereivel, akkor kiderül 200 emberéről, hogy hát ők fáradtak. Ők valószínűleg félnek is, gyengék. Hátrahagyja őket, a maradék sereggel győzelmet arat, és amikor visszatérnek, akkor jön az osztozkodás, a hadi zsákmánynak a szétosztása, és akkor így mondja a Biblia, hogy néhány kaján ember, néhány rosszindulatú tanítvány elkezdi mondani, na ezeknek aztán nem jár semmi. Jó, aztán meg jó, a feleségeiket visszakapják. De más. Hát nem voltak ott a csatában. Jókor a szálka van a szemükben, igaz? És mit mond Dávid? Az Isten irgalmas szeretetének ismerője, a messiásnak előképe és egyben ősatja. Mit mond Dávid? Nem úgy lesz, testvérek, nem így lesz. Ezek a fáradtak, ezek, akik nem vettek részt a csatában, ugyanannyit kapnak. Mellesleg megjegyzem, hogy ez a kegyelem. ami nem érdem szerint jár. Nem érdem szerint. Mert ez a 200 ember nem harcolt. De az Úr gyermeke volt, az Úr népéhez tartozott, és Dávid úgy döntött, hogy ugyanúgy részesednek az ajándékokban, a hadisarcban, ugyanúgy kapnak belőle, hogy a többiek. Ez jelenti, testvérek, a mestert követni. A mestert követni. Amikor az ember őszintén beszél a saját nyomorairól, és irgalmasan tud tekinteni a fáradtra, a gyengére, a kisebbre, a hitben erőtelenre. Van miről beszélnünk. Van miről beszélnünk, amikor a saját életünkre nézünk. Van mire rádöbbennünk, ha föltesszük így ezt a kérdést, ki ölte meg a te régi természetedet, mert ha nem tudod, hogy neked kell megölni, akkor még bajban vagy, de halld meg, bátran mondj rá nemet, a győzelem a tiéd lesz. Az élet ura fogad el téged, és az élet urát senki és semmi le nem győzheti. Az élet ura az Úr Jézus Krisztus vár, hogy benne bíz, és valóban tanítványa légy velem együtt, engedve az ő szavának, végigjárva azt az utat, amit ő a felkészítés útjának nevez. Adja Isten, hogy így legyen, ezen járjunk, s a mennyben mindannyian találkozzunk. Amen. Maradjunk most a helyünkön, testvéreim, és ismét az énekkarunk szolgálatát fogadjuk szeretettel.
266. számú életünk felborulását énekeljük, mert így kezdődik, láthatunk már minden megváltunk.
Így helyünkön maradva csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy a mai ige alapján új oldaladról ismerhettünk meg téged. Hiszen te Úr voltál ott a kereszten is végig, hatalmas és dicsőséges. És úgy vállaltad ezt az iszonyatot, amit végig kellett élned, hogy bármikor megállíthattad, megszakíthattad volna. Senki és semmi nem tudott volna téged megölni, Csak akkor lehelted ki lelkedet, amikor eljött annak az órája, amikor a proféciák beteljesedtek, amikor az Atya terve megvalósult, az Isten báránya magára veszi a világ bűneit. Úr Jézus, hadd áldjunk téged, és hadd boruljunk le előtted lélekben, hadd dicsérjünk teljes szívünkből téged, és hadd induljunk fel arra, Urunk, hogy valljunk, mint ez a százados, bizony Isten fia vagy. Hadd induljon fel a szívünk arra, hogy készek legyünk engedni a te tanításodnak, ahogy mint mester jársz előttünk, a te példádnak, hiszen a te önfeláldozásod, odaadásod ugyanerre indít minket. Látod, hogy milyen gyarlók és nyomorultak vagyunk, és mennyire önző módon élünk, és mennyire féltjük magunkat. Könyörögve kérünk, hadd legyünk jó tanítványaid valamennyien, aki készek engedelmeskedni a te lelked és igéd késztetésének, hogy igenis nézzünk szembe a saját életünk gerendáival, beszéljünk arról, hogy miért is és mivel küldtünk téged a keresztre, és miután ezt előtted rendeztük és rendezzük, utána forduljunk szeretettel a mások szálkáihoz. Köszönjük Dávidnak a példáját, amit szintén elénk hoztál ezen a napon. Köszönjük, Urunk, hogy pontosan olyan irgalmas szívvel tudott ő is ezekhez a megfáradt harcosokhoz, katonákhoz fordulni, amilyen irgalommal fordultál hozzánk, és fordulsz ma is a kicsikhez, a betegekhez, a hitben erőtlenekhez, mindazokhoz, akik keresnek téged, mindazokhoz, akik tétován járnak ebben a világban. Úr Jézus, hajolj le hozzánk, és taníts, hogy mi is le tudjunk hajolni másokhoz. Így áldunk, magasztalunk igédért, és kérünk, hogy amit elkezdtél bennünk a te lelkeddel, vidd véghez, hogy áldott tanítványaid lehessünk, akik másokat hozzád vezetnek, akik valóban téged dicsőítenek, és nem önmagukat, akik rád mutatnak mindenben, szóban, cselekedetben egyaránt. Bocsásd meg a mi vétkeinket, bocsásd meg a mi bűneinket, bocsásd meg a sok-sok önző, önmagunkat meg nem tagadó döntésünket, bocsásd meg sok-sok széthúzásunkat, ítélkezésünket, bántásunkat, és adj nekünk újat, Urunk, a te nagy nevedért. Így kérjük, áld meg a mai napunkat, az úrvacsorai közösségünket, áld meg a húsvétot, adj igaz feltámadást lélekben már most a földi életben, és hadd éljük meg veled a találkozást majd oda át. Így kérünk, Urunk, hallgass meg, áldj meg, és tarts meg minket a te szeretetedben. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! És most ez alkalommal egy nagypénteki énekkel készüljünk az úrvacsorai közösségre. A 342. dicséretet keressük meg, 342, és ennek énekeljük el a 4., 5. és 6. verszakát, tehát 342, 4, 5, 6, ne gerjedezz vétkem ellen.